Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Csivarga István vagyok, és folytatom a szakralitás átragyogás műsort, mégpedig egy csodálatos témakörrel, a templomról, ahol a Jóistennel leginkább lehet találkozni. Arról fogok szólni, hogy a magyar költészet egy templomépítő költészet kezdetektől mindmáig. Az előadásomnak az a célja, hogy a szent művészet értékeit felismerjük, kutatva felmutassuk hitelesen, és eljutassuk a kedves hallgatókhoz. Kimeríthetetlen témakör, olyan, mint csebben a tenger. Két mottót is választhatnék, az egyik természetesen Mózestől van, magyarul idézem, a lényege az, hogy az én házam imádságnak háza, mondja az Úr, és mit mond? Ez az Isten háza, és kapuja a mennynek. Nek vannak változatai, de a lényege ez, hogy az imádság háza és Isten háza a templom. Pilinszky pedig azt mondja, mindenség modellje áll a templom. Erről majd külön is szólok, de rögtön leszögezem, hogy Rómában van egy templom, a Lateráni Szent János Bazilika, amelynek a fő homlokzatán latin felirat hirdeti. Ez a bazilika a Szent Péter bazilikát is megelőzi, a katolikus egyház épületek közül a templom a legnagyobb, még Nagy Konstantin uralkodása idején alapították, felszentelésének ünnepe pedig november 9-én, az egyház megüli, annyira jelentős. A város a földkerekség templomának anyja és feje, azaz máteret kaput, tehát szülőanya és a feje. Csodálatos épület, és csodálatos az az örökség, amelyet őriz, a Szent Péter bazilikával együtt méltán világhíres. És rögtön bele is vágok a lényegbe, a közepébe a mondandómnak, hiszen arról szeretnék szólni, hogy 1914. januárjában, amikor még nem volt háború, amikor még nem gondolhattak arra, hogy mi lesz a szétszóratással Trianonban, Adi megírja a döbbenetes verset, mélységből kiált, és azt írja, hogy még a templomot se építettük föl. Sokakat megérintett ez, hiszen a magyar tudatban elevenen él a templom, a keresztény templom, általában a templom fogalma, metaforikus értelemben is. És elhangzik ez, hogy még a templomot se építettük föl, ez egy jajszavas templom metafora, tudatosítja Adi, hogy a történelme során a magyarság elmulasztotta felépíteni, történelmi sorsa sem tette mindig lehetővé a templomépítést, a virtuális nagy tével irandó templomnak a felépítését, amelyre hivatott lett volna, amely nemzettudatának összetartozásának virtuális jelképe lehetne. Adival, ezzel a jajszavas, a templomot sem építettük föl, kijelentéssel szelíden vitatkozik Kányádi Sándor, aki az egyik előadásában arról szólt, hogy irodalmunk, benne költészetünk, templomépítők révén felépült, és folyton újulva ma is épül. Összegezően elmondhatjuk, hogy latin kápolnát emelt Janus Pannonius, balassi reneszánsz élet és szépségvágyjal, végvárok köveiből építette ezt a virtuális templomot, és amikor szükség volt rá, akkor Zrínyi barokk pompával nemzetünk tragikus sorsát is megörökítve freskókon, erőd templommá változtatta. Ez a virtuális templom, amelybe Berzsenyi mézengésű orgonát teremtett, ahova Kölcsey és Vörösmarty szószéket emelt, amelyen haza és haladás igéje elhangozhattak, és a haza minden előtt Kölcsey intelme is, imperatívusa, amelyre arany csodálatos mennyezetépítést végzett, Vajda Adi, Babics, Kosztolányi, József Attila és a többiek, a költőtársok a 20. és 21. századból, tágossá, többhajóssá, sok kupolássá, tornyossá építették ezt az impozáns, virtuális magyar templomot. Az ökumené szellemében szólok erről a templom építésről, hogy mit jelent a templom, csak egyetlen egy Adi idézet. Ő úgy 20 éven át járva a világot, élve a maga életét, visszatért a templomba, ahol a textus ma is Jézus, akinek megtöretett a teste, kiontatott a vére. Ahol maradt a Jézus eszmény, ahol maradt mindaz, ami a kereszténység lényege, azt a templom központi imádságra rendelt épületét, ritkán látogatva, majd később sokszor oda gondolva, kiteljesedik Adi istenes költészete. Hogy milyen ez a templomépítés, egy példázatot említek. Egyszer egy vándor látta, hogy egy kisvárosba érve valami nagy építkezés folyik, kőművesek, ácsok munkában voltak, és kérdezte, hogy mit csinálnak. Csak válasz az jött, nem látja, követ faragunk, nem látja, gerendát ácsolok. És az egyik mester megszólalt, katedrálist építünk. Egészen más, ha csak a munkafolyamatot látjuk és nevezzük meg, mintha a célt is megjelöljük, hogy annak a munkának a célja a katedrális építés, a templomépítés. És arról szólok, hogy a magyar költészet tele van a templomról szóló gyönyörű és gyönyörűbb versekkel, mondhatjuk, hogy némelyik egészen költemény terjedelmű és szintű. Babicsnál többet is találunk, egyet említek csak, a dal az esztergomi bazilikáról. Nemzeti érvényű kérdést kor jellemzően tesz fel a költő. Mikor jön el az idő, amikor határtalanul kinyúlhat égig a lélek, mint dómjával a bazilika? Előttünk áll a Dunapart, a hegyen lévő templom, amelyről messzire látni, át a Duna másik oldalán is, hogy a lélek is kinyúljon a közös égben, hogy a föl-föl a szívvel intelmét szurszunk kordá jelenti számunkra ez a gyönyörű esztergomi bazilika. Babicsról szólva még azt említem meg, hogy Látomás és meditáció a templom röpül című vers, ahol leírja, hogy mit lehet látni belül a párkányon, és eljut odáig, hogy középen a mennyezet falán képborítja, feltámadás mennybe menetele zengi a fiú diadalát, a legszebb, legnemesebb pedig az oltár szent csúcsán, fellegek közt látható, őszfehéren ülve trónusán, Isten a mindenható. Hát itt lehet találkozni, kis kápolnában, kis templomban is, de katedrálisban, az esztergomi bazilikában is. A templom a világmindenség kicsinyített művészi mása, de az univerzum is hasonlítható a mérhetetlenül hatalmas templomnak fogjuk föl, ahogy Szent Maximus tette. A mindenség nem más, mint kozmikus egyház, vagyis templom, amelynek hajója az érzékelhető világ, szentélye pedig a szellemi világ. Na erről a csodálatos építményről, amely nem csak anyagi, hanem szellemi lelkiségnek az otthona, Szent Ágoston azt mondja, hogy a világot Isten költeményének nézhetjük, tarthatjuk hatalmas költeménynek. És valóban ennek az egész világegyetemnek a szépsége hasonlít egy nagy költeményre, egy kimondhatatlan szépségű remek műre. Erre a mindenség modellje áll a templom, ahogy Pilinszky fogalmazta, a valóságban is létezik, csak meg kell érezni annak vonzását, vizuálisan látható erejét is el tudjuk képzelni a sok-sok, a földön található, ismert, gyönyörű szép templom épületben. Még egy mozzanat, hiszen ez is, hogy a Szent Király városában is, a két torony másutt is minden templomban, mint két felemelt kar, a kereszt tiszteletteljes jelét viseli, és égre mutat. Babics arról álmodik Sziget és tenger című kötetében, hogy az esztergomi bazilika látványától elbűvölve megszólal, hogy csodás álomról, a fő magyar templomról. Templom kellene magasság, mint e dóm, mélyen a közös égbe, vissza-vissza tér szakrális verseiben a templommotívum, főmotívumként is, hogy több verset meghatároz, mellékmotívumként is, hogy megemelje a versnek poétikus szépségét, a föl-föl a szívvel hangulatát tudja megteremteni. Arról is szólok, hogy az ember épít, de az erőt, a maradandóságot, az áldást az Úr adja hozzá. A templomszentelésnek ez a lényege, felajánlása a mindenhatónak, az Úrnak, hogy szentelje meg, hogy fogadja el, hogy szent hely legyen, ahol lakik a Jóisten, a keresztény templomban a Szent Háromság Egyisten, ahol az áldást adja hozzá az Úr, a felajánlott alkotást megszenteli. De e világi vonatkozásban is említhetjük, hiszen Németh László Széchenyi drámájában a választott hős Széchenyi, a definíció így hangzik róla: minden fej Isten kápolnája, de a Széchenyi székesegyház. Tudjuk, hogy Erdély nagy püspökét, Márton Áront emberkatedrálisnak nevezik, joggal. Márai pedig a kassai őrjáratban arról szól, hogy a dómtornyok kötézik össze légvonalban a keresztény európai kultúra őrhelyeit. Tehát a dómok, kezdjük el bárhonnan, a londoni Szent Pál székesegyháztól, a párizsi Notre Dame-tól, vagy a Duna vonalán a dómokról gondoljunk, hogy mi minden van ott, a Stefánsdomtól kezdve, Pozsony, Győri székesegyház, esztergomi székesegyház, Budapest, Szent István bazilika, összekötik a keresztény Európát, mint a kultúrának is őrhelyei, és milyen érdekes, hogy mellettük, például itt a Duna vonalán, a dómok mellett megjelentek az egyetemek, mert összetartozott az, hogy ismerd meg önmagad, ismerd meg Istent, a kettő elválaszthatatlan a keresztény szemléletben. Ilyes Gyula pedig arról ír, hogy nagyon szereti a dómokat, a hajdani kölni dómot is, amelyeknek egyik tornyát már nem építették föl. Nem azért, mert a pénz hiányzott, féltérden állt a hit, de még küszködik talpra állni. Isten szava ott szólal hallhatóan, még könyörögve és rémült biztatással, terveim voltak veletek. Döbbenetes üzenet ez a mai világnak, a mai nyugat-európai kereszténységnek. Méltán híres és közismert műveltségünk etalonja lett Reményik Sándor 925-ben született Templom és iskola című verse. Időszerű, örökérvényűen, amiről beszéltem, dómok és egyetemek tartoztak egymáshoz és tartoznak, a templom és iskola tartozik az emberhez a keresztény világban. Az ember jogáról szól, hogy vitathatatlan joga van az iskolához és a templomhoz. És a refrén az imperatívusz szólássá vált: ne hagyjátok a templomot s az iskolát. A templom mellett még egy mozzanatot emelek ki 948-ban Illyés Gyula Bodroghalásziban. Látta, hogy a víz már körbefogott mindent, és akkor a magasabban fekvő iskolába vonultak, ott zengett a szózat, a himnusz és a te benned bíztunk, és énekel a kántor, a pap, és 12 gyermeke közt a szikár papné. Csodálatos mozzanata, hogy mit jelent egy kis faluban is a templom és az a közösség, eklézsia, amely a templomot megtölti imádsággal. Hogy milyen a templom? Bai Zoltán, a világhírű fizikus írja, a debreceni nagy templom csöndjében az emberélet legmélyére lehet leszállani. Bizony ez a szálla alá poklokra Csóri Sándornál is előfordul, amikor Kodály Jézus és a Kufárok című művét látta kisdiákként a pápai református templomban, úgy érezte, hogy röpültem velük én is, soha még ilyen lélekváltozást emberi énektől nem élt át. De kitekintve említem Fodor András versét a firenzei San Miniato Almonte című templomról, amelyet a magyar művészetfilozófus Fülep Lajos megcsodált, benne a testesült arányt gyöngyház oltárként megfaragva. Azt írja, hogy az eleven hit mértana emelte, Tehát a templomunk így születtek, kőből, téglából, annyi minden anyagból, s az eleven hit mértana emelte őket magasra, tette gyönyörűvé. Sugárzik az épületté üdvözült anyag. A kérdés az, hogy mit ér a lélek Isten arcú mása, hogyha nincsen, akiért faragta, aki azt felismeri, küldetését, meglátja közösségi jelentőségét, ahol ember és a mindenható nem csak ünnepnapokon, de mindig találkozhat a nyitott templom ajtó révén. Fülep a magyar Istennek tetsző arányt megcsodálta a bélapátfalvi templomban is. Jékeli Zoltán meg arról írt 936-ban, ami rettenet volt, Trianon következménye, hogy a Marosz Szent Imrei templomban már csak olyan kicsi a gyülekezet, hogy 11. a pap volt, a 12. az Isten. És akkor jön ez a feleselő, jön ez a mégis morál, a 10 vagyunk ez a gyülekezet, a 11. maga a pap, de éneklünk mi százak helyett, hogy hull belé a pors a vakolat. Tudjuk a folytatást, amely szomorú, Kányádi Ellenvers vagy Folytatás című verse, arról szól már, csupán egy ajkon szól már paptalan, Marosz Szent Imrén haldoklik Szent Cimolnár, azaz elnémul az imádság, elnémul az ének, magyar nyelvű ének Marosz Szent Imrén. Csanádi Imrének is gyönyörű verse van, Alföldi Jenő írt Csanádiról remek könyvet, és értelmezi a templom motívumot is egy hajdani templomra, hogy nádfödeles pajta sáralkotás lehetett, mégis szentegyháznak ékesen neveztetett. Áldott áhítatra magába fogadta a kis gyülekezetet. S mi a lényege? A lényeg így hangzik, hogy kit, mit kell itt tisztelni, benne a Jóistent, a Teremtőt, a Megtartót, mégis megtartódat benne becsüld magyarság, ország lappangot itt, mikor nem vala ország, ő árváit Isten vezérelvén, hitben. A hit megtartása, s mivé lett? Lett bástya és bátorság, bástya a védelemre, bátorság a lélekerőre. Még egy mozzanatot emelek ki, mert csodálatos gondolat Csóri Sándortól. Adinak válaszol a szétszóródás víziójára, a herderi jóslatra, az Adi metaforára, a jeremiási síralomra, hogy Bartókban, Kodályban, a magyar zenében és a magyar költőkben pedig a 20. századiakban és azóta is új szövetségivé szelidült mindaz, ami Trianon embertelenségében büntetés volt, ami rettenetes veszteség volt, átvált új szövetségivé, ha a Dunamedence népeinek, a tehettestvéreknek a sorsközösségét nézzük, azt a sorsközösséget, amely 1000 év óta hozzájuk köt bennünket és őket mi hozzánk, hogy ez a humánumnak, a történelmi utópiának a kifejezése, tejtestvérek, más az eredetünk, de a sorsunkban több a közös, mint ami elkülönít bennünket. Még egy mozzanat a templomhoz, Csóri Sándor azt írta itt, a hó emléke rögzíti az utolsó földi ítélkezés távlatából, egy fenkölten züllő ország szemével farkas szemet nézni, miközben a lepusztulás folyamatát keserűen tapasztalta, mintha egy katedrális vakolata hullna csöndben. Ezt érezte már a 80-as, 90-es években, különösen eszében, versben is megfogalmazta. Most már csak utalásszerűen szólok arról, hogy mind gyönyörű Rábod György Férfi Hangra című kötetében a Fatemplom című vers. A késmárki református templom látványa indítja el, és a szálkasivatag azokból a fákból, amelyek erdőt alkottak, épült az ember keze munkája nyomán, és őrzi a gyülekezet magyar nyelven az Isten dicséretet, az imádságháza, és őrzi az embert, a megmaradás reményét adja. A templom az ember legszebb közösségi alkotása. Elkülönül az individuálistól, mert az összetartozás jelképe. közösség. Az Úr Jézus is közösséget tanított, közösségnek prédikált. Legmélyebb közösség jön létre a templomban, a hívők közösség. A templomépítők átérzik a csodálatos változásokat. Ott, ahol a Jóistennel találkozhatunk, a kiskápolnában, templomban, nagyszékesegyházban, bazilikákban, szerte a világon, szerte a kishazában és az egész Kárpát-medencében, ahol még magyarok élnek. Zárásként pedig arról szólok, hogy Sarkadi Sándor a Soproni Szent Mihály templomra című összegező szintézis költeményét János Istvánnak dedikálta ennek a kitűnő elődnek példaképnek, s a nyitó definíció így hangzik: Végvári templom, bástya a Szent Mihály, fölötte szálton szállnak századok, nem katedrális, nem fejedelmi dóm, de mégis Isten hatalmas háza, kőtedeum, faragott imádság. Történelmi találkozási pont, ahol Magyarország a nyugat kapujában próbál összebékülni kelet és nyugat, itt Árpád honfoglaló lovasai ütöttek sátrat, és István rendelte lényen, új hite templom álljon itt, András rakatta, tatár dulta, elomlott épült, egyre emelkedett, fölszentelésén látta Sopron térdre borulni Mátyást. Mátyás király is részt vett a soproni Szent Mihály templom felszentelésén. Esztétikai szempontból írja le, hogy talapzata még vaskos, erős román, íves ablakai repítik magasba, a gótika gyöngye hegyes sisakja. Arról szól, hogy ott az erdőből, ott a soproni hegyekből, az erdei úton jön maga a teremtő Isten ebben a templomban, hogy lakozzék, és megszólal Szent Mihály templomban a harangszava, akárha Sopron szózata hangzana: Te háromhajkú, egyszívű táj, múltadat óva teremts jövendőt, békével járjon mind, aki jót akar, legyen horvát vagy német, avagy magyar, és bármelyik hit nevelte, el ne feledje, hogy egy az Isten. Unus est Deus.
Szakralitás, átragyogás. Csivarga István irodalmi műsorát hallották.